Folytatjuk tovább sorozatunkat. A múlt alkalommal a teremtés-evolúció etikai kihatásait vizsgáltuk, ennek a két felfogásnak az etikai kihatásait. A mai alkalommal pedig egy fizikus szemmel közelítjük meg ezt a kérdést. Jeszenszky Ferenc fizikus, hogy mutassam be dr. Jeszenszky Ferencet. Budapestről jött el közénk, és munkatársak is vagyunk, mert az értelme munkacsoportnak a körén belül találkoztunk és dolgozunk együtt. Tavaly is, mint említettem, pontosabban idén tavasszal volt az ELTE-n egy konferenciánk, ahol e kérdésekről volt egy közös megbeszélés. A kedves Jeszenszky Ferenc, örülök, hogy elvállalta ezt a meghívást, és ő a Tudományos Akadémián dolgozott fizikusként, nagyon gyakorlati munkával, kutató munkával töltötte az életét, és a Tudományos Akadémia főtitkárságáról megy nyugdíjba, úgyhogy megkérem, hogy legyen kedves, tartsa meg az előadását számukra.
Tisztelt hallgatóság, kedves barátaim! A evolúcióról és teremtésről szeretnénk ma beszélgetni. Egy fizikus szemével, hát nem is tudom, milyen más szemmel beszélnék róla. Ilyen szemem van, ezt már összeszedtem jó pár évtizeddel ezelőtt, így jobb, jó. Először tisztázzuk, hogy miről szeretnénk beszélni. Mikor evolúcióról beszélünk, egy nagyon sokféle értelmet szoktak adni ennek a szónak. Nagyon általános, nagyon speciális értelmet. Most, amivel mi konkrétan foglalkozni szeretnénk, az tulajdonképpen az evolúció szemléletében egy szakaszt jelent. Tulajdonképpen két fő kérdés van. Az evolúció az az elmélet, amely egyrészt azt állítja, hogy az élet, az élő anyag, hogy fogalmazzunk ilyen meglehetősen szikáran, az élettelen anyagból állt elő, mégpedig a ma megfigyelhető természeti törvényeknek megfelelő módon. Ez az egyik része a szorosabb értelembe vett evolúciónak, a másik része pedig az, hogy a biodiverzitás, az életkülönbözőség, tehát az az élő világnak az a gazdagsága, amelyet tapasztalunk, a növényvilág, állatvilág óriási spektruma, ez egyetlen élőből fejlődött ki, egy primitív életkezdeményből, és az élő világnak minden faja, neme egyetlen őstől származik. Tehát most erre szorítjuk a dolgokat. Nem kívánok most foglalkozni a élettelen világ evolúciójának a kérdésével, hát ami olyan kérdéseket vet fel, hogy hogyan jöttek létre a nehéz elemek, mondjuk a hidrogénből hogyan jöttek létre a szén, a fémek, fel egészen az uránig, radioaktív elemekig. A másik oldalon pedig felszokott vetődni a fejlődés gondolata úgy is, hogy az emberi társadalom, az emberi gondolkodás hogy fejlődött, az is egy külön téma. Most ha fizikus szemszögéből nézem, most erre a két szakaszra szeretném a figyelmet koncentrálni. Az evolúció tanítása szerint, mint már említettem, az élő anyag, az élet, az első élő lény, élő sejt élettelen anyagból fejlődött ki. Ez egy fizikus számára nagyon súlyos problémákat vet fel, ugyanis a fizikának alapvető gondolata az, ami a termodinamika második főtételében nyert megfogalmazást, nagyon sokféle módon szokták megfogalmazni, a én azt nagyon szeretem, azt a statisztikus megfogalmazást, hogy a természetben azt látjuk, hogy a dolgok, a jelenségek, a szerkezetek, a struktúrák a valószínűtlen állapotból tartanak a valószínű felé. Egy-két példával próbáljuk megvilágítani, miről is van szó. Van két szobánk. Az egyikben van, egyformák tegyük föl, 10 fok meleg, a másikból 20 fok meleg. Kinyitjuk az ajtót, két szobának a levegő tartalma összekeveredik, és kapunk egységes 15 fokot. Mi itt a valószínűtlenebb, és mi a valószínű? Természetesen a végállapot a valószínűbb, hiszen tudjuk azt, hogy a folyamatok oda tendálnak mindig, hogy a hőmérséklet különbségek kiegyenlítődjenek. A valószínűtlenebb az, hogy a két helyiség között jelentős hőmérséklet különbség van. Na most ugyanezt tulajdonképpen a világban minden folyamatra igaz ez, hogy a valószínűtlenebből megy a valószínű felé. Ugye példákat mondhatnánk. Energia megmaradás elme megengedni azt, hogy ez a folyadék, ez a gyümölcslé egyszerre elkezdene lehűlni magától, és ennek alapja, ennek árán mozgásenergia szabadulna fel, és elkezdene a pohár forogni. Energia megmaradás elvét nem sérti. Valóságban ilyet nem tudunk megfigyelni. Na most ezek után feltehető az a kérdés, hogy a valószínű lenne állapotokat azért létre lehet hozni. Természetesen létre lehet hozni. Ugye a legelső példánknál maradva a legegyszerűbb az, hogy egy szobát befűtünk, külső energiát hozunk fa, szén, gáz, elektromos áram formájában, és befűtjük a szobát. Csak hogy itt mindig az van, hogy ehhez nagyon különleges körülmények kellenek, különleges mechanizmusok kellenek. Amikor azt mondja valaki, az evolucionista, hogy a élettelen anyagból jön létre az élő anyag, nyilvánvalóan egy valószínűtlen dolognak a létrejöttéről beszél. Nyilvánvaló, hogy az élet az valószínűtlenebb, mint az élettelen anyag, amit az is bizonyít, hogy előbb-utóbb az élő anyag át szokott alakulni élettelenné, szétesik, és tulajdonképpen nem hogy maga az élet, de már azok a szerves vegyületek is, amelyek az életnek a hordozói előfeltételei, azok is nagyon labilis vegyületek, ha nem tartja össze őt valami szervezettség az életen belül, akkor szétbomlik. Na most próbáljunk belegondolni abba, hogy hogyan is képzelhető el, hogy az élettelenből élő létrejöjjön. Kérem szépen, képzeljük el azt, hogy valami óriási tudományos projektet sikerül beindítani, amelynek a célja egy élősejtnek az előállítása. Hát tisztába kell lennünk azzal, hogy a mai tudásunk szerint ezt nem tudnánk létrehozni, hiszen a egyetlen élősejt működésével kapcsolatban tudásunk még olyan sok ponton hiányos, hogy ezt nem is tudnánk, hogy igazán mit akarunk csinálni, de tételezzük fel, hogy hát mégiscsak felfedezzük, hogy miről jön is ott szó, és megpróbálnánk az élő sejtet előállítani. Gondoljuk meg, hogy hogyan is lehetne ezt megcsinálni. Szerves anyagokról ugye valamikor azt hitték, azért is nevezik szervesnek, hogy ezek organizmusokban, élő szervezetekben jönnek létre. manapság ezek egy részét laboratóriumokban, sőt gyárakban elő tudjuk állítani, hiszen nagyon sok gyógyszerünk szerves vegyület, ezeket a gyógyszergyárakban előállítják. Nem tudom, a jelenlévők közül volt-e már valaki gyógyszergyárba, de el tudjuk azért képzelni, hogy milyen komplikált berendezések vannak, amelyekben ezt a szerves anyagot elő lehet állítani. Most, ha meggondoljuk, hogy a szerves anyagoknak egy nagyon speciálisan létrejött szer struktúrája, kapcsolatrendszere egy élő sejt, hát ha ezt mi létre akarnánk hozni, létre tudnánk hozni, nyilvánvalóan másképp nem tudnánk létrehozni, mint valami nagyon gazdagon felszerelt, nagyon sok lépcsőben folyamatokat végrehajtó laboratóriumban. Tételezzük fel, hogy ez megy. No, de az evolúció azt tanítja, hogy ez az első élő anyag, ez az élettelen anyagban jött létre. Hát, na, és azért oda szokták tenni zárójelben, hogy megfelelő körülmények között. Mik volnának ezek a megfelelő körülmények? Az eddigiekből látjuk, hogy ezek a megfelelő körülmények egy rendkívül bonyolult felszerelésekben gazdag, nagy laboratórium lenne. És akkor szoktuk feltenni a kérdést evolucionista barátainknak, jó, elfogadjuk, hogy ti meg tudjátok magyarázni az élet keleszkedését, csak azt magyarázzátok meg, hogy hogyan jön létre az az óriási laboratórium vagy gyár, amelyikben ez egyáltalán létrejöhet, hol van az a számítógép, ugye természetesen akkor ember nincs, tehát egy számítógépnek, amely ugyancsak élettelen anyag, egy számítógépnek kellene létrejönni azzal a programmal, amelyik ezt az egész kis nagy üzemet működteti, hogy létrehozzuk egy élő sejtet. Ez az, ha ezt a fizikus szemmel végig gondoljuk, tehát azt, hogy bizonyos, valószínűtlen struktúra, mint amilyen az élő anyag, egy élő sejt, ennek a létrehozásához milyen külső körülményekre van szükség, akkor azt mondjuk, hogy ez pedig magától nyilvánvalóan nem jöhet létre. És akkor fizikus szemmel azt kell mondanunk, kérem szépen, itt az egész evolúciós elképzelésnek a kiinduló pontjában egy óriási hiba van, amikor azt tételezzük fel, hogy ez az élettelen anyagból valahogy létrejött. Időnként szoktam vitatkozni ilyen témákról, és felvetődik a következő egyszerű kérdés. Tudjuk azt, hogy a legtöbb szerves vegyület a napfény hatására, stb. A normális külső körülmények hatására szétbomlik. Következésképpen a probléma ott jelenik meg, hogy ha létre is jönne valami, azt meg kellene óvni, hogy nehogy szétessen. Szóval fizikus ezt így látja, és tulajdonképpen értetlenül áll azzal szemben, hogy valaki el tudja azt képzelni, hogy ilyesmi történik, és napfényes, erre azt mondja nekem egy kedves kollégám, na jó, hát elképzelhető, hogy ott volt valami ősleves, és azt beborította valami szikla, és az nem hatott be a nap, aminek a következtében szétbomlottak volna ezek a vegyületek. Erre mondom azt, hogy de gondold meg, hogy milyen, mi az, hogy egy szikla véletlenül ott van, ahhoz edény kell, azt meg kell őrizni, azt óvni kell, azt további lépéseken keresztül más vegyületekkel össze kell hozni, és nem úgy összehozni, hogy bedobjuk egy fazékba, nyilván úgy kell összehozni célzottan, hogy azok valóban egymással kémiai reakcióba lépjenek, és így tovább. Szóval ebből a szempontból nézve tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy képtelenség. Ez, amit abiogenezisnek neveznek, vagyis annak, hogy az élő, az élettelemből létrejött a ma érvényes természeti törvények hatására. A másik ilyen probléma, hogy jó, van egy élő sejtünk. Ugye arról nem is szólok, hogy az élő sejt a világban az nem lebeg úgy, hanem általában az bizonyos környezetben szokott létezni. Ugye például a baktériumok jelentős része. Hol vannak a baktériumok? Hol van nekik az igazi táptalajuk? Általában magasabb rendű szervezetek élősködőiként, magasabb rendű szervezetekben élnek, tehát itt egy olyan furcsa dolognak kellene lenni, hogy előbb jön létre egy magas rendű szervezet, mondjuk egy emlős állat, és a baktérium, amelyből ő állítólag kifejlődött, az nem tud meglenni ő nélküle. Úgyhogy itt vannak a hasonló dolog most, hogy talán van itt kémikus közöttünk, vagy biológus, tudom, hogy van egy, de talán más is, hogy a szervezetünk, az emberi szervezet, magasabb rendű élőlények szervezetében, ugye ott van a DNS, a dezoxiribonukleinsav, amelyik hordozza a genetikai örökségünket, és ott van az RNS, a fehérje, amelyikben él. Na most itt ez olyan dolog, hogy óriási viták folytak, hogy melyik keletkezett előbb. Kiderült, hogy ez eldönthetetlen kérdés. Ezeknek egyszerre kellett keletkezniük, mert egyik a másik nélkül nem működőképes. Na most menjünk tovább egy lépéssel. Hát ugye beszéltünk a biodiverzitásról, amihez benne vannak a baktériumok, benne vannak a rovarok, növények, minden állat, beleértve még az embert is. Na mostan, ezek állítólag valahogy az egysejtűből jöttek létre, egysejtűek társultak és összeálltak több sejtűvé, szóval ezek szerint több egysejtű keletkezett, vagy az az egysejtű osztódott, összeálltak. De ez megint olyan dolog, hogy ez olyan jól hangzik, hogy összeálltak az ősóceánban, csak hát az ősóceánban ilyesmi nem igen tud összeállni. Hát ismerünk természetesen, ismerjük azokat a körülményeket, hogy sejtek valóban egyesülni tudnak, hiszen az ivaros szaporodásnál ez történik, de hát az nagyon speciális sejteknek nagyon speciális körülmények között kell lenniük, hogy ez az egyesülés létrejöjjön. Utána, tehát hogy ez így felépüljön, ez eleve egy nagyon problematikus dolog, de hogy egymásba átalakuljanak, az még problematikusabb, mert gondoljunk arra, hogy a evolúció elmélet szerint az emlős állatok a hüllőkből alakultak ki, meg a madarak is a hüllőkből alakultak ki. Tudjuk azt, hogy az minden élőlénynek van egy genetikai kódja. Ez viszi át a leszármazottakban a szülőknek a vonásait, ez az öröklésnek a hordozója, és ez tulajdonképpen a élőlényeknek minden sejtjébe megjelenik ez a genetikai kód. Ugye tudjuk azt, hogy például a kriminalisztikában ennek milyen óriási jelentősége van, hogy egy hajszálról, vagy egy nyálcseppről meg tudják állapítani, hogy kitől származott, és nem tudom, több milliárd ember közül kellene esetleg előfordulnia, hogy két embernek ugyanaz a kódja van, Hát ami természetesen olyan valószínűtlen, nem az, hogy két embernek legyen, hogy 6 milliárdan vagyunk, elképzelhető, hogy van, de hogy mondjuk itt holnap keresnének az én DNS-emből valamit, és hogy valaki, akinek még egy ilyen volt az itt járt légyen ebben a szobában ma, hát ezt gyakorlatilag teljességgel kizárhatjuk. Na tehát most tessék meggondolni, ugye azt mondják, hogy az egyik faj a másikból alakul ki. Hogyan? Úgy, hogy a genetikai kód mutációk révén megváltozik. Mutációkat természetesen ismerjük, tudjuk, hogy ilyenek vannak, például röntgensugárzás hatására, kémiai sugárzások hatására. A tapasztalatunk szerint ezek a mutációk, ezek legjobb esetben semlegesek, de inkább károsak. Ugye hallottunk olyan dolgot, hogy erősen alkoholista szülőnek a genetikai állománya megsérül, és ennek következtében átöröklődik a gyerekre valamiféle sérülés. Hát sajnos ilyet szélesebb családban mi is tapasztaltunk, hogy volt egy alkoholista apa, gyerekével nem volt semmi baj, de az unokái közül valami 6 született meg, de legtöbb csecsemő korában meghalt. Egyik felnőtt több mint 40 évet élt meg, teljesen mozgásképtelen, rokkant volt. És ezt egyértelműen kimutatták, hogy ez a nagyapa alkoholizmusának a következménye volt, hogy a nagyapának a genetikai állománya megsérült. Most nem akarok itt alkoholellenes propagandát, meg drogellenes propagandát, meg dohányzás ellenes propagandát folytatni, de tudjuk azt, hogy ilyen ártalmak, ezek sokszor a második nemzedékben, harmadik nemzedékben ütnek vissza. Úgyhogy valaki a unokái és dédunokái iránt is felelősséget érez, akkor meg kell gondolnia, hogy mit csinál ilyen irányokban. Ez egy kis záróleves megjegyzés volt. Tehát azt mondják, ugye az evolucionisták, és ezt mondta Darwin is, és tulajdonképp ma sem jutottak ennél többre, hogy a mutációk felhalmozódnak. No hát, mutációkból hasznos dolgot nem hallottunk, szóval olyasmit nem hallottunk, hogy valaki alkoholista volt, az alkohol a genetikai kódját módosította, és ennek következtében ember feletti ember unokái születtek. Szóval a fordítottjával bőven találkozunk, ezzel nem. Tehát erre szokták mondani, hogy olyan mutáció, amely ténylegesen pluszt jelentene, olyan nem létezik. Na most, de tovább megyek. Tételeznénk fel, hogy mégis vannak ilyen furcsa mutációk. Ezek lépésről lépésre alakítanák át az egyik faj leszármazottjait a másikkal. Hogy történik ez? Apró lépésekben? Hát gondoljuk meg, hogy az hüllőből fejlődik a madár. Most ez hogy történik? Hogy alakul át mondjuk a hüllőnek a páncélzata a madár tollazatává? Hát egyszerűen olyan köztes lények alakulnának ki, amelyekkel nemhogy nem találkozunk, amelyekkel nemhogy semmi lelet nincs, de tulajdonképpen még elképzelni se tudjuk. Hogy jöhet létre egy olyan lény, amelyiknek nincs se lába, se szárnya, mert éppen átmenetet jelent a kettő között, tehát se lába, se szárnya, és azért mégis életképes. Hát ezt erre szoktuk azt mondani, hogy tessék legalább a papíros szintjén próbálni, megkonstruálni egy ilyen átmeneti sort, hogy apró mutációkban megváltozik egyik lény és egy másik fajnak a másik fajtos létre. Persze próbálják megkerülni azt, hogy hirtelen egyszerre következik meg a változás, erre pedig gondolkozunk el, hogy egy hüllő tojásából ki kell egy emlős állat, és ez a kis emlős állat most hogy fog táplálkozni? Hol van az az anya, amely táplálni tudja? Hol van az az emlő, amelyből szopni fog, hogy erőteljesen fejezzem ki magamat? Tehát tulajdonképpen az egész élővilág, tudjuk jól, és ez egyre inkább előtérbe kerül, egy bioszféra, amelyben a legkülönbözőbb fajok között rendkívül sok kölcsönhatás, kölcsönös egymásra utaltság van. Hát hogy alakul ez ki véletlenek során? Itt valamelyik könyvről talán itt volt, nem tudom. Szóval van a Természet IQ-ja című könyv is. Igen, rengeteg sok olyan hihetetlen históriát ismer a biológia, hogy egyes állatfajok úgy rá vannak utalva egymásra, például egyik tisztítja a másikat, és az a hal, amely mindenféle más halat elnyel, azt a típust, amelyik tisztítja az ő száját, azt nem eszi meg. Szóval honnan tudja ez, vagy hogy alakult ki ez véletlenek hosszú során keresztül? Úgyhogy itt olyan valószínűtlenségekkel dolgozik, amire a fizikus azt mondja, hogy hát ezek képtelenségek. Információ, ami a kódban van, az úgy véletlenül nem keletkezik. Az információ az valakitől származik mindig, és az nem lesz úgy magától, viszont az életünknek az alapvető eleme az információ, hiszen az információ révén alakul ki a első sejtekből az embrió, az ember. Az információ szükséges ahhoz a genetikai kód, amely szabályozza az életműködésünket, és amely sajnos idővel aztán valahogy mégiscsak elporlik, ami a természetes, és ennek következménye az, hogy földi életünkben nem élünk örökké, mert lassanként mi is haladunk, pláne akik nem vagyunk olyan fiatalok, már haladunk a valószínűbb állapot felé. Úgyhogy ez egyik oldala a dolognak. Következésképpen azt kell mondanunk, hogy fizikus szemmel nézve az evolúció elmélet egyszerűen képtelenség, és alig érthető, hogy miért fogadják el emberek ezt a fizikailag képtelen elméletet. Hát persze, hogy tudjuk, hogy miért fogadják el. Az egész mögött az a törekvés van, hogy az ember a véletlen terméke, következésképpen nem köti őt az elemi természeti törvényeken kívül semmi. Tehát mondjuk az elemi természeti törvények azok kötik, mert éppen itt sétáltunk a várban. Nyilván, hogy ott valaki a végén tovább akar a Szent István szoboron túl sétálni, hát az a természeti törvények azért éreztetik a hatásukat, vagy hogyha valaki a fürdőkádba sósavat ereszt, és abban akar megfürödni, ott is a természeti törvények éreztetik a hatását. Na de hát el kell mondanom egy kicsit durva történetet. Egy biológus kollégámmal egyszer beszélgettünk erről a kérdésről, és ez ugyan az előző előadás témakörébe vág, de azért itt elmondom, mert a legszószoros értelmében lemesztelenítettebben jelenik meg a probléma, aki azt mondta nekem, hogy ugyan ne beszélj nekem, én nem tudom elfogadni a teremtést, én csak az evolúciót tudom elfogadni. Miért? Mert ha van teremtés, akkor van teremtő is, és akkor én nem fekhetek le mindig azzal a nővel, akivel éppen kedvem van. Szóval egyszerűen ilyen elemi megfontolások vannak sokszor az evolúció elmélet mögött, meg nem üthetem agyon a szomszédomat, meg nem lophatok, meg egyéb ilyen dolgok, mert a természeti törvényeken kívül egyéb törvények is éreztetik a hatásukat. Na most tulajdonképpen hogy volt ez? Szeretnék egy kis történelmi visszapillantást adni, hogy hogyan alakult ki ez az egész elmélet, és mi a története. Ugye tudjuk, hogy a természettudományok kezdetei, hát azok az újkor elejére vezethetők vissza. Az újkor elején a kutatókban, fizikusokban és egyéb természettudósokban fel sem merült az a gondolat, hogy a világ nem egy igen nagy intelligencia teremtőnek a igen nagy intelligenciájú és igen nagy hatalmú teremtőnek a műve. De nagyon jól tudjuk, hogy a kezdet nagy tudósai azok hívő emberek voltak, Newtonnak a nevét mindnyájan ismerjük, de azt már nem mindenki tudja, hogy ő a természettudományi műveken kívül teológiai művekkel is írt, és teológiai műveit sokkal fontosabbnak tartotta, mint a természettudományi műveit, különben nagyon színes egyéniség volt, politikával is foglalkozott, igaz, hogy nem nagyon behatóan, főleg akkor foglalkozott vele, amikor az angol polgárháború volt, vallási villongások voltak, akkor kiállt. Azután természettudományos munkája nyomán az állami pénzverőnek lett az igazgatója, meg parlamenti képviselő is lett. Ott mondjuk nem tartozott a legveszekedősebbek közé, mert állítólag egyetlen egyszer szólalt fel, amikor szólt az elnöknek, hogy az egyik ablak nyitva maradt és húzat van, és szóljon a teremszolgának, hogy csukja be az ablakot. Hát ez csak egy kis kitérő arra vonatkozóan, hogy azért a természetkutatók is nem mindnyájan ilyen beállítottságúak, hanem vannak, akik sok irányban gondolkodnak. Na most utána tulajdonképpen a francia felvilágosodás volt az, amely szándékosan azt a alapelvet mondta ki, hogy a természetben, amit látunk, az mindaz a természeti törvények alapján megmagyarázható. Na most akkor vetődött föl, na jó, de hogy lett az élet, hogy lett az életnek a sokrétűsége, és akkor azt mondták, hogy hát így kellett lennie. Bizonyíték nem volt rá, ma sincs rá, spekulációk voltak, az tulajdonképp az egész egy világnézeti megfontolásból fakadt, ami tökéletesen fordítottja a tudomány normális munkamódszerének, mert hiszen gondoljunk egy egyszerű kezdeteire a tudománynak, Newton-féle gravitációs törvényekre, Kepler törvényekre, hogyan mozognak az égitestek, ott volt a megfigyelés, próbáltak egy elméletet kidolgozni, amelyik ezeket a megfigyeléseket egy egységes rendszerbe foglalja. Ez be is jött, be is következett, az elmélet jó volt. Tehát a tények kényszerítették ki az elméletet. Az evolúció esetében fordítva történt, ott ugyanis az elmélet volt előbb, mert így kell lenni, és ehhez próbálták a tényeket hozzáigazítani, ami nem sikerült. Egy pár hónappal ezelőtt meghívtak egy kis körbe, kisebb volt, mint itt, mert egy nagy hosszú asztal körül ültünk, és ott beszélgettünk, és egy mérnök ember volt a vezetője ennek a körnek, és ő azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy a modern fizika rengeteg csodálatos eredményt ért el, csak hát van egy nagyon gyenge pontja. Kérdelem, mi az? Hát azt mondja, a termodinamika második főtétele. Na miért lenne az gyenge pont? Az összes gépeink, gőzgépek, autók, minden ennek alapján működik. Hát ez igaz, de azért nem igaz, mert hát a világ egész kialakulása, keletkezése a szemben áll a termodinamika második főtételével, hiszen ugye az élettelemből jött létre az élő, stb. Erre mondom neki, hogy hát ez nagyon örülök, hogy így látod, mert ezzel tulajdonképpen már közös platformra jutottunk, hogy a fizikával nem egyeztethető össze ez az egész dolog. Hát viszont, amit te mondasz, ez ilyen értelemben, komolyan gondolod azt, hogy ez a fizikai törvény, amelyet nem hogy számtalanszor igazoltak, hanem az egész életünket ennek megfelelően irányítjuk, hogy ez nem igaz. Nem fűtesz, hanem csak két szobát kinyitod, aztán remélet, hogy az egyik meleg lesz, a másik hideg. Úgyhogy ezért mondom, hogy itt ezek a problémák vannak. Na most azért vannak pozitív dolgok is. Például az egyik ilyen pozitív dolog, hogy azért most itt együtt vagyunk, és erről a kérdéskörről beszélgetünk. Nevezetesen, hát amiket elmondtam, ezek a gondolatok, ezeket nem én találtam ki. Noha meg kell mondanom, hogy azért 15-16 éves koromban, amikor gimnáziumban jártam, de ezek a problémák felmerültek bennem, és tanáraimtól kérdezősködtem, és nem kaptam rá választ. Hát valahogy úgy van, mondták, hát jó, szóval nem volt megnyugtatna, de hát ez másnak is eszébe jutott, és kezdték tulajdonképpen piszkálni ezt a kérdést. Na most ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen három csoportra bonthatjuk az emberiséget ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan is jött létre a világnak az a struktúrája, hogy most ismerjük. Jó, hát négy részre bonthatjuk sajnos. A negyedik csoportban azokat sorolom, akiket ez a kérdés egyáltalán nem érdekel, és nem gondolkodtak el egy pillanatra sem, hogy a világ sokrétűsége hogy jött létre. Másik csoport az, akik a kreacionisták, és akik tulajdonképpen a egész evolúció elméletet, az egész darwinizmust az első pillanattól kezdve úgy támadták, hogy ez összeegyeztethetetlen a Bibliával, ez összeegyeztethetetlen az ő hitükkel, azzal a meggyőződésükkel, amire az egész életüket alapozták, és ezért elkezdték kritizálni. De van egy harmadik, van egy olyan csoport is, akik nem vallásos emberek, nem keresztények, egyszerűen tudósok. De azok, ugyanezek a gondolatok megjelentek az elméjükben. De itt látom például egy nagyon híres könyv az utóbbi időben, ez a Michael Behe nevű amerikai professzor, biokémikus, aki egyszerűen végig gondolva a dolgokat ugyanerre a következtetésre jutott, hogy hát ez így, ahogy az evolúció mondja, nem lehetséges. Na most ezért tulajdonképpen a kérdéssel foglalkozók között ez érdemes elmondani, vannak a evolucionisták, vannak kreacionisták, akik azt mondják, hogy teremtés, erre még vissza fogunk térni, és vannak az intelligens tervezésnek a hívei, akik tulajdonképpen szintén valami módon a teremtést vallják, csak azt mondják, hogy konkrét tételes vallásnak a tanításait nem fogadják el. Van egy teremtő, nyilvánvalóan intelligens, mert a teremtésben állandóan találkozunk az intelligencia nyomaival, nyilván hatalmas, mert létre tudta, nem csak elgondolta a világot, hanem létre is hozta. Na most tulajdonképpen itt szoktak viták és problémák lenni ezzel kapcsolatban, mert ugye az merül fel, hogy ezek olyanok, mint a 18. századbeli deisták, akik eltávolodtak a vallásról, és már félúton az ateizmus felé mentek, mert azt mondták, hogy Isten megteremtette a világot, utána kész, semmi közünk hozzá, neki sincs a világhoz, hagyja, hogy a általa adott törvények szerint fusson a maga útján. Na, itt azért én ezt kicsit úgy látom, hogy valóban a intelligens tervezésnek a hívei, azok értelmes tervezés, magyarul, bocsánat, úgy szoktuk inkább mondani, de mindegy. Az értelmes tervezésnek a hívei valóban fél úton vannak az ateizmus és az igazi hit között, csak egy útnál nem mindegy az, hogy ki milyen irányba megy rajta. Ugye a 18. században az ateizmus felé mentek, most inkább az ateizmustól eljönnek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ugye itt arról is érdemes megemlékezni, hogy tulajdonképpen ez a teljes evolucionista ateizmus, ez egy nagyon új sütetű dolog, és tulajdonképpen itt most nem kell konkrét vallásra gondolnunk, de az nyilvánvaló, hogy ezen a modern kis nyugati körön kívül az egész világ mindig valamilyen értelemben vallásos volt. Ezt, hogyha bibliai tanítás felé fordulunk, ez teljesen egyértelmű dolog, mert Pál apostol kifejti azt, hogy Isten, a teremtő, az a világ tanulmányozása után is felismerhető. Látni kell azt, hogy aki nem hallott sohasem vallási tanítást, nem olvasta a Bibliát, nem látott templomot, hogy így mondjam, az is tisztába kell, hogy legyen azzal, hogy tervezettség van, hogy úgy fogalmazzam meg, hogy visszatérve, amit eleinte, amiről először beszéltem, a valószínűtlenség és a valószínűség, hogy a világ nem alulról fölfelé épül fel, hanem fölülről lefelé. De az evolucionista álláspont valahol úgy gondolkodik, hogy világban vannak protonok, elektronok, és ezek valahogy összeállva hozták létre azt a gazdagságot, és azt a valószínűtlen világot, amelyet mi látunk. Ezzel szemben a értelmes tervezés éppen azt tételezi fel, hogy összhangban a termodinamika második főtételével, ha visszafelé megyünk az időben, akkor egyre valószínűtlenebb, egyre gazdagabb világot látunk. Olvassuk elborzadva az újságba olyan statisztikákat, most a számot nem tudom hirtelen, hogy naponta hány állatfaj hal ki. Tehát ez azt jelenti, hogy valamikor sokkal több volt, valamikor nem az, hogy kevesebb volt, aztán egyre keletkeztek az új fajok, hanem azt látjuk, ezt tapasztaljuk, hogy a fajoknak a gazdagsága az állandó csökkenésben van. Tehát tulajdonképpen, ha az időbe visszamegyünk, a termodinamika azt diktálja, hogy volt egy nulla időpont, amikor a világ a legvalószínűtlenebb, a legsokrétűbb, a leggazdagabb volt, és utána elindult egy fokozatos hanyatlás útján. És ezt látjuk most, manapság. Na most ezt tudom, hogy ezt nagyon nehéz elfogadni, mert az egész iskolarendszerünk, ismeretterjesztés, minden azt szokta diktálni, hogy hát ugye először volt egy ős kaosz, és abból úgy lassan fölépült. Csak hogy ez fizikus szemben nem fogadható el. Az elfogadható az, hogy először volt egy tökéletes világ, és aztán az lassan kezdett elszegényedni, elöregedni. Na most, ugye itt egy kicsit, minthogy arról is van szó, hogy a Biblia mit mond, szeretnék egy pár szót fordítani, pár percre a Biblia felé irányítani a figyelmünkkel. Ugye említettem azt, hogy a Biblia is egyértelműen külön választja a Istennek a természetből való megismerését és a kinyilatkoztatásból való megismerését, ami mondjuk a mi esetünkben egyszerűen a Bibliából való megismerését jelenti. Azért érdemes ezt végigolvasni, mert ha ezeket a mondatokat meghalljuk, úgy elgondolkozhatunk azon, hogy ez mennyire érvényes a mi teljesen ateistává vált világunkban. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésénél fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Tehát nem igaz az, amikor azzal jön egy ateista, hogy kérem szépen, én elhiszem Istent, ha megmutatja magát. Hát megmutatja magát. Természetesen nem úgy mutatja meg magát, hogy bejön az ajtón, és azt mondja, hogy itt vagyok, de hát az alkotásaiban az értelmes vizsgálat ennek egyértelműen rávezet. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottuk gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. Kérem szépen, itt vannak az én kedves kollégáim, akiknek doktori fokozatuk van, egyetemi oktatók, és képesek ilyesmit mondani, mint amit az egyetemi oktató volt, aki ezt mondta, ugye, hogy ő bizony a teremtést nem fogadja el, mert akkor szexuális életét korlátok közé kell szorítania. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak. Kérem szépen, itt azt olvassuk, hogy mindaz, amit láttunk, és hát feltételezem, hogy a jelenlévőknek a nagy többsége ezt nem szemléli különös gyönyörűséggel, amikor ilyen rózsaszín bőrtangába vonulnak végig a Andrássy úton a meleg büszkeség napján, hogy ez voltak éppen a természetes Isten ismerettől való elfordulásnak az egyenes következménye. Hát ugyanaz Biblia ír egy kellemetlen félmondatot is, de el is veszik tévelgésük méltó jutalmát önmagukban. Nem arról van szó itt csak, hogy majd kapnak egy fejbeverést. Egyszerűen arról van szó, hogy egy olyan életmódba vitték magukat, amely büntetésnek tekinthető, hiszen oly mértékben elszakadtak a természetestől, az igazságtól, a természetes életformától, hogy ez már önmagában egy büntetés. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, talán ezt az egy percet szánjuk rá, hogy ezeket menjünk tételesen végig, gonoszsággal, kapisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek, engedetlenek, kíméletleneknek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Kérem szépen, olvassuk az újságokat, hogy mik a mai problémái a társadalmunknak. Azt hiszem, ez itt elég szépen leíratott 2000 évvel ezelőtt. Ők ugyan megismerték Istennek az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Szóval itt tulajdonképpen láttuk azt, hogy a Isten, a teremtő intelligencia a világ értelmes vizsgálata révén is felfedezhető. Következtetni lehet, hogy nem lehet másképp. Fizikát művelünk, információelméletet művelünk, nem lehet másképp, mint hogy volt egy nulla időpont, amikor létrejött egy optimális világ, ami nyilván nem semmiből lett, egyszerű a normális gondolkodás arra következtett, hogy ezt intelligensen megtervezte valaki, és létrehozta. Na most, tehát, ha valaki ettől elszakad, akkor oda jut, ahova Pál apostol 2000 évvel ezelőtt leírta, hogy a kortársai hova jutottak, de most 2003-ban ugyanezek a szavak éppen annyira aktuálisak, mint akkor voltak. Na most Bibliáról pár szót ejtettünk, és még fogunk is a következő néhány percben. Azt szeretném csak még mondani, hogy hangsúlyoztam, és most is hangsúlyozom, hogy ez tulajdonképpen, ehhez még nem is kell a Bibliát ismerni. Természetesen a Bibliában ennél sokkal több van, az életünkre sokkal több útmutatást kaphatunk az életünkre, a jövőre, a transzcendenciára, mint ez, de hát ez egy külön téma, most ezzel nem kívánunk foglalkozni. És éppen ezért szeretnék még beszélni egy kicsit a kreacionizmusról, ugye ami teremtéstudományt jelent tulajdonképpen. Tehát van ez az egyik oldala a dolognak, a kreacionizmusnak, amiről beszéltünk, hogy tanulmányozzuk a természetet és az intelligens tervezőt felfedezzük. Egy másik oldala is van azonban. Tudjuk azt, hogy a tudományok két csoportra oszthatók. Egyik részéhez tartoznak a, úgy szeretjük mondani, hogy működéstudományok, a természettudománynak egy jelentős része ilyen, amely elmondja, hogy a dolgok hogy történnek. Ezeknek a működéstudományoknak jellegzetessége a megfigyelés, a megismerhetőség. Tudjuk azt, hogy egyszerű példa, hogy hidrogénből és oxigénből megfelelő körülmények között víz keletkezik. Ez olyan, hogy ezt megismételhetjük bármikor. Ezek azok a témák, az ilyen működési tudományi témák, ami nem is szoktak viták lenni, hiszen azon, hogy egy magnetofon hogy működjön, ez nem érinti az a kérdés, hogy vajon a világ alulról épül-e felfelé, vagy felülről épül lefelé, vagy az elemi részek összeállnak, és abból lesz végül a szellem, vagy pedig a szellem hozza létre az mindent egészen le az elemi részekig. Itt nem vetődnek fel problémák. A másikhez tartoznak az eredet tudományok, vagy történeti tudományok. Történeti tudományoknál nagyon nagy szerepük van a történelmi dokumentumoknak. Gondoljuk meg, hogy egy régészeti lelet mond sokat a múltról, de nyilvánvalóan sokkal kevesebbet, mint a régi feljegyzések, krónikák. Abból sokkal többet megtudhatunk. Most tulajdonképpen ez igaz a természet történetére is, mert az, hogy egy élőlény hogy működik, arról vannak egész jók, szóval ne menjünk bele azt, hogy mondjuk az orvostudomány területén azért milyen különbség van, hogy valaki az anyagot vagy a szellemet tekinti elsőlegesnek, de hát azért nagyjából, hogy mégis az emésztés folyamata hogy megy végbe, azt tudjuk. Hogy jött létre, hát azt ebből még nem tudjuk kikövetkeztetni. Ne gondoljunk egy élőlényre, gondoljunk egy olyan egyszerű dologra, mint egy autó vagy egy bicikli, amelynek a működését pontosan ismerjük. Ennek ellenére, ha is láttunk egy ilyen gépet, azért azt nem tudjuk még a gép tanulmányozása nyomán megmondani, hogy hogy is jött ez létre, hogy is csinálták ezt meg. És nagyon jól tudjuk, hogy rengeteg technikai műszaki cikkben olyan úgynevezett know-how van, olyan gyártási eljárások, amiket magából a gépből nem lehet kideríteni. Hát ugye az elmúlt évtizedekben tudjuk, hogy nagy ipari kémkedés folyt, és a Szovjetunió sok mindent megszerzett a nyugatiaktól, de nagyon ugye megszereztek egy berendezést, lekoppintották. És mégsem működött úgy, mint az eredeti, mert nem ismerték azokat az eljárásokat pontosan, hogy ezt létre lehetett hozni. Na most ezekből a gondolatokból nyilvánvaló az, hogy ha valaminek a történetiségét, eredetét vizsgáljuk, igen fontos, hogy leírás legyen, hogy ez hogy is történt. Most a teremtéstudomány abból indul ki, hogy a Biblia egy ilyen történeti dokumentum, amely elmond bizonyos dolgokat, hogy hogyan jöttek létre, mik történtek a világban, és ezt felhasználja, mint minden történeti tudományban, felhasználja azt, hogy megsegítse őt a természet történetének a leírásában, felfedezésében. Úgyhogy amikor kreacionizmusról, bibliai kreacionizmusról beszélünk, tulajdonképpen arra az álláspontra helyezkedünk, hogy ezeket az értékes dokumentumokat nem dobjuk félre, és nem mondjuk azt, hogy ez babona, hanem megpróbáljuk felhasználni ahhoz, hogy a természetben végbement történeti folyamatokat jobban megértsük. Hát nagyjából azt hiszem, hogy letelt az időnk, megpróbáltam egyet mást mondani a fizikus szemmel, amelyet azért nem volt mindig feltétlenül csak fizikus szem, hiszen, mint mondtam, tanárainknak feltettem kérdéseket, amelyekre ők akkor idején nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni, és arra másutt azért találtam válaszokat. Elég sok ideig tartott, meg kellett mondanom, szóval amíg én rájöttem lépésről lépésre, hogy a naturalista, materialista magyarázatok azok nem elégségesek, azért az egy idő kellett, és úgy lépésekre, hogy hát azért ez így nem lehetett, valahogy így kellett lenni, úgyhogy ez egy elég hosszú folyamat volt, de hát mostani szememmel így látom a dolgokat. Köszönöm szépen a figyelmet, és majd folytatjuk még.
És lesz még mód kérdezni, beszélgetni, különösen felhívom kedves figyelmüket, hogy olyan témákban, ami kifejezetten a fizikus tudományhoz tartozik, például még a kor meghatározás, lehet kérdezni, hiszen ő radioaktív vizsgálatokkal foglalkozott, és lehet kérdezni, hogy vajon a kor meghatározás kérdései hogy is állnak. Ugye nagyon nagy kérdés ez a kreacionizmus és az evolúció vita körében. Szokás szerint egy kis vetítéssel zárnánk az előadást. Bakó László barátom küldött néhány diát, nagyon szép felvételek a világegyetemről. A National Geographic kiadott egy kiadványt, nagyon drága kiadványt, hogy 50 000 forintba került Amerikába, rendelték meg ezt a könyvet, és a Hubble csillagvizsgáló teleszkópnak a csodálatos felvételeit láthatjuk most. Különösebb kommentár nélkül, mert sajnos nem tudott eljönni, hogy kommentálja, hogy pontosan mit látunk, de önmagában a látvány is lenyűgöző. És csak néhány mondatot írt, emlékezhetem önöket arra, amit az elmúlt alkalommal mondtam, hogy Balázs Lajos mondta ezt a sajátos mondatot, hogy hihetetlenül pontos rend és precizitás jellemzi a világegyetemet, és mi a benne működő törvények 100 000 részét sem értjük, nagy részét fel sem fogjuk, és az értelem nélkül működő világegyetemet nem tudjuk felfogni, mi az értelmes lények. Tehát ez önmagában egy elgondolkodtató jelenség. Érdekes, hogy csak néhány ilyen pillanatot felvillantok a Bibliából, és majd szemlélés közben lehet ezeken gondolkodni. Azt állította a Biblia 3500 éve, hogy a csillagok megszámlálhatatlanok. Ábrahámnak azt mondta az Isten, hogy mint a tenger fövenye, annyira lesz a te magod. Egészen a 19. századig 3000, újabban később 6000 körül állapították meg a csillagok számát. Ma már tudjuk, hogy megszámlálhatatlan. Becslések vannak, 100 milliárdszor, 100 milliárd, 200 milliárdszor, 100 milliárd, és ilyeneket lehet mondani, ugye? Bocsánat. De most már tudjuk 1935 óta, hogy megszámlálhatatlanok. És azokat, amiket apró pontoként csillagoknak látunk, azok sem csillagok, hanem galaxisok, azok a kis fénylő pontok, amelyekben ismételten, hihetetlen mennyiségű csillag van. Azt írja a Biblia a 104. Zsoltárban és sok más helyen, hogy Isten kifeszítette az egeket, mint a kárpitot. Ezt írja Bakó László barátom. A világegyetemben lévő buborékok idézőjelben, melyeknek átmérője 100 millió fényév, amelyek falán galaxisok vannak, belsejük pedig üres. Margaret Geller és egy másik csillagász háromdimenziós csillagtérképei több ezer fürtös és buborékos galaktikus halmazt mutattak ki. Az északi égbolton találtak egy galaxisokból álló nagy falat, amely 500 millió fényév hosszúságú. Mark Postman és Todd Lauer úgy vélik, hogy valami nagyobb komplexumnak kell lenni az Orion csillagkép mögött, látni fogunk róla kb. 10 diát, mely a galaxisok százait, a miénket is beleértve arra készteti, hogy abba az irányba mozogjanak, mintha tutajok lennénk egyfajta űrfolyón. Érdekes, hogy a Orion köd, ugye a Biblia írja róla a kaszás csillag, körül, mintha egy mozgás, mint egy irányába történő haladás, mint egy űrfolyón áramlanának körülötte a bolygók. A csillagászok azért kutatják az Orion ködöt és annak sok fiatal csillagát, mert a galaxis hozzánk közel eső részén ez a csillagok születésének legnagyobb és legaktívabb körzete. Úgy tűnik, hogy ez a köd kozmikus szülészeti osztály. Jean-Pierre Caillot, hogy nevezted?
Caillot
nevezetű csillagász mondta ezt, igen. A legközelebbi csillagok 200 fényéven belül a távolsága a trigonometria segítségével, parallaxis módszerrel mérhető, a legnagyobb távolságok már becslések, az ennél nagyobb távolságok. Kedves Jeszenszki Fejász barátom elmondta, hogy mi ez a parallaxis módszer. Elmondanád egy-két?
Hogyne. Arról van szó, hogy ugye a Föld kering a nap körül, és akkor bemérjük egy csillagot, hogy milyen szög alatt látjuk, akkor fél év eltelik el, megy a pályája másik végére, akkor megint megmérjük, hát a kettő közt van egy kis szögkülönbség, ebből trigonometriai módszerrel meg lehet állapítani, hogy milyen messze van, hiszen a Föld pályát ismerjük, a két szöget ismerjük, a háromszögnek ismerjük egy oldalát és két szögét, akkor meg tudjuk állapítani a másik két oldalnak a távolságát is. Na most ez csak azért megy 200 fényévig természetesen, mert ennél nagyobb távolságoknál ez a szögkülönbség már olyan csekély, hogy az a mérési hibán belül esik, úgyhogy erre nem tudunk akkor mit mondani. Szóval ez a parallaxis. Na, erről még már beszélgetünk.
Igen, bocsánat, és még az utolsó, utolsó gondolat, aztán jön a vetítés. A galaxisok százai az emberi szám számára, a színei az emberi szem számára nem láthatóak, közvetlenül még a létező legnagyobb távcsöveken át nézve sem, mivel túl halvány a fényük ahhoz, hogy a retina színérzékelő receptorai inger gyakoroljanak. A csillagászati fényképeken látható gyönyörű színek azonban valóságosak, mert ezt már nem innen a Földről készítették, hanem ott a Hubble teleszkópon, és nem zavarják ezek a zavaró tényezők, és ezek a csodálatos színek, amiket látni fogunk, ezek viszont valóságosak. Azért gondoltuk, hogy ilyen kis vetítéssel zárnánk az előadást, még ugye a beszélgetés előtt, mert elgondolkodtató, amit hallottunk is, de azt hiszem, hogy tényleg most itt egy teremben vagyunk, most itt, bocsánat, szavakat hallottunk, gondolatokat, nem túl szemléletes önmagában ez, bár a szavaknak is van szemléltető erejük nagy mértékben, de a valóság ez, amit most látni fognak, hihetetlen mennyiségű, olyan sűrűségű csillagrendszer, hogy tényleg majd látni fogják, mintha homokot néznénk, és mindenhol csak csillag. És hihetetlen, felfoghatatlan méretek, olyan törvényszerűségek, amelyeket nem értünk, a pulzárok, kvazárok, fekete lyukak törvényei, amelyekről lehet tanulmányokat írni, folytatni, elméletek vannak, és működik. Működik ez a világ rendkívüli mértékben, csodálatosan, és például a Biblia ír ilyeneket, amit egészen a 20. századig, 19. századig sokan úgy gondolták, hogy a Föld, pontosabban hát a tudomány felfedezéséig, hogy lapos. A Biblia azt írja, hogy kerek. Pontosabban gömb alakú. Több helyen van a Bibliában leírás egyértelműen, hogy az üresség fölé a kerekséget helyezte el, vagy a semmiség fölé helyezte Isten a Földet. És csodálatos leírások, amelyek jelzések arról, hogy a Bibliának van egy szemléletmódja, egy-egy ilyen elrejtett mondatából lehet következtetni, hogy igen. Igen, itt a Biblia tud dolgokról, de érdemes vizsgálni, kutatni a kijelentésének a sokasságát. Nagyon sok részletkérdése kerül egy-egy olyan mondat, ami megszámfoghatatlan, hogyha alaposan megvizsgáljuk. Akkor ezek után van még gondolat az esetleg a csillagászatról?
Majd utána.
Jó. Akkor következik. Nézzük a vetítés.
Nézzük a képeket, és akkor, mikor már elszépül a hallgatóság, akkor... Ugye tudjuk, hogy ki volt Giuseppe Verdi, milyen valahogy nem jó most. És hogy ilyen művei elég hamar népszerűek lettek, és ez sétált Milánó utcáin, és ott volt egy ilyen öregebbek, még emlékszünk rá, hogy mi volt ez az utcai verkli. Ilyen ekkora, ilyen kis szekrény volt, és hát ilyen fém peckekkel ütött meg, és hát az adta a zenét, és hát ugye Verdi valamelyik műve volt benne, és hát az öreg úrnak nem nagyon tetszett a dolog, és megállította ezt a verklist, és hát úgy tanácsokat adott neki, hogy ezt egy kicsit így állítsa be, ezt egy kicsit úgy állítsa be. Ugye ott volt a neve a verklisnek oldalán, a kocsinak szépen, hát ugye megbeszélték a dolgot. Néhány nap múlva Verdi megint arra sétált, és ott van ám a verklisnek a neve, aláírva Giuseppe Verdi tanítványa. Na, szóval én most ezt csak azért mondom el, mert körülbelül ilyen, amikor azt mondom, hogy egy amerikai kollégám, Russell Humphries, hát körülbelül úgy kollégám, úgy vagyok az ő kollégája, mint ahogy a Verklis volt Verdinek a tanítványa, tényleg egy szellemi kolosszus ez a Humphries nevű fizikus. Két dolgot szeretnék, mert ehhez kapcsolódik elmondani, hogy általában a teremtés tudományról esik szó, ott felvetődik az a kérdés, hogy hát hogy is van ez, hogy a Biblia ugye azt mondja, hogy nagyjából 6000 éve volt a teremtés, és ugyanakkor, hát ugye itt millió fényévekről beszélünk. Na hát ez a Dr. Humphries, ez csodálatosan ismeri Einsteinnek a relativitás elméletét. Hát ugye tudjuk, hogy a relativitás elmélet az olyan, hogy ez a fizika professzorok is sokszor azt mondják, hogy hát a speciálist még értem, hát az általános azért már egy kicsit nehéz. Szóval ez a Humphries fölállított egy világmodellt, az általános relativitás elméletet figyelembe véve. Tudjuk azt, hogy a relativitás elméletnek alapvető tanítása az, hogy más-más gravitációs környezetben másképp folyik az idő. És ez a Humphries kimutatta azt, hogy olyan világmodell lehetséges, amelyben a Földön eltelik 6000 év, és kint a világűrben az alatt évmilliók vagy milliárdok telnek el. Tehát nem probléma az, hogy is van az, hogy mi látjuk a 100 millió fényév távolságban levő csillagokat. Részletekben nem megyek bele, én elolvastam az ő tanulmányát, meg kell mondanom, odáig eljutottam, hogy úgy nagyjából képen volt arról, hogy mit ír róla, de én ezt másnak is elmondjam, szakembernek is nagyon nehéz volna, de minden esetre annyira megértettem, hogy azt mondtam, hogy hát igen, ez így igaza van. Úgyhogy ez az egyik dolog, mert ez mindig visszatérő kérdés, hogy is van ezekkel a millió fényévekkel. Tehát ez az általános relativitás elmélet szerint, amelyet Albert Einstein, ugye akit tudjuk, hogy a 20. század egyik legnagyobb fizikusa volt, azon kívül a képét is mindig ismerjük a hajával, ugyanis Azt mondta, hogy a hosszú élet, hát nem tudom, 76 évet élt meg, azért az a mai világban nem egy olyan rettenetesen magas kor. Két dolognak köszönhető, hogy sose nyiratta a haját, és hogy sose visel zoknit. Úgy fölhúzta, mint a hölgyek hosszabb ideig fognak élni, mint a férfiak, mert a hölgyek egész nyáron csak úgy a szandált fölveszik, a férfiak meg általában még a szandálhoz is, sarúhoz is zoknit szoktak venni. Na tehát ez innen következik. Szóval ez mondjuk nem ezért tiszteljük őt, mert nem hordott zoknit, hanem azért tényleg, amit produkált, és az ő elméletével összhangba hozható, ez megoldható ez a probléma. Humphreysnak ez pedig egészen friss, szombaton volt Budapesten egy kis teremtéstudományi konferencia, és ott az egyik résztvevő professzor úr most olvasta Humphreysnak az egyik cikkét, amelyben a következő derül ki. Talán hallottak a jelenlévők az úgynevezett antropikus elvről, a lényege az, hogy kimutatta, hát hogy tudunk is, hogy a Föld alkalmas az emberi életre, de ez így semmit mondana, hanem azt mutatták ki, hogy milyen nagyon kényes a különböző paraméterekre ez, hogy alkalmas az emberre. Tehát, hogyha a naphoz pár ezer kilométerrel közelebb lenne, túl meleg lenne, és megsülnénk, pár ezer kilométerrel távolabb lenne, túl hideg lenne, megfagynánk. Ugyanúgy a nap sugárzása is összefüggésbe, a Föld tengelyének ez a 23,5 fokos dőlése, és hogyha ez nem így lenne, több lenne, kevesebb lenne, akkor már az emberi élet nem következhetne be. Tehát ez egy borzasztó kényes dolog, és ezért vetették fel, hogy hát a világ olyan, hogy a Földön az ember egyáltalán élhessen, lehetséges legyen. Ugye tudjuk, hogy például a testünk hőmérséklete is egy mennyire kritikus dolog. Ez olyan, hogyha nem 37 fok lenne általában a testhőmérsékletünk, 33, túlságosan lelassulnának az életfolyamatok, már nem lennének jók. Ha állandóan 42 fokos lázunk lenne, akkor már a szaporodásunkkal problémák lennének, mert az a kényes genetikai kód, amiről ma esett szó, az már szétbomlana, könnyen megsérülne. Tehát borzasztóan ki van élezve, hogy mi, hány, mennyi lehet, milyen számszerű értékek között mozoghat a világ. Na most Humphreys azt mutatta ki, hogy ahhoz, hogy a Földön így az emberi élet lehetséges legyen, igenis szükség van ezekre a csillagvilágokra. Tehát ő leírja bátran azt, hogy ő tulajdonképpen a geocentrikus világképet képviseli, nem úgy, hogy most a mértani középpontban van a Föld, és minden körülötte forog, mert hát ezt tudjuk, hogy nem így van, hanem úgy, hogy tulajdonképpen az egész fizikai világra szükség van ahhoz, hogy az ember a Földön élhessen. Humphreys különben egyetemi tanár volt, de ott hagyta. Nem kis, nyilvánvalóan nem kis anyagi áldozat árán a professzori posztját, csak azért, hogy ezekkel minden energiáját ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára tulajdonképpen a teremtés tudományi kozmológiával tölthesse. Fordíthassa minden idejét és energiáját. Úgyhogy egy tényleg csodálatos ember, és hát mondom szakmailag, mint Verdi és Verdi tanítványa, úgy állunk hozzá. Ezt mondjuk ezek után, a képek után érdemes volt. Kikívánkozott, ezt így érdemes meghallgatni.
Köszönjük szépen. Javaslom, hogy egy 5 perc szünetünk legyen, egy kis levegőzés, és akinek
mondtam, hogy amelyeknek, hogy hát vannak az életben
nem, ez egyáltalán nem véletlen. Ez azt kell mondani, hogy egy természetes folyamat, hogy a gravitációs surlódás lelassítja így a dolgokat. Tehát tulajdonképpen egy nem tudom mennyi idő múlva ez bekövetkezne a Föld és a Nap vonatkozásában is. Tehát az is bekövetkezne egy elegendő hosszú idő után, hogy a Földnek is egy év egyenlő lenne egy nappal. Tehát ez egy természetes folyamat, tehát nyilván a kis holdaknál ez hamarabb bekövetkezik.
Ilyen van, még naprendszerben van erre még
pillanat? Persze, szóval ez elég gyakori. Ez ugye külső bolygóknál, ahol tízes nagyságrendűek a holdak, ott ez bekövetkezik.
A másik pedig az, hogy arra van-e valamilyen bizonyíték, tudtak én legalábbis nem hallottam, hogy találtak volna rá, hogy más csillagok körül is vannak bolygórendszerek. Hogy erre van egy bizonyíték, tudományos bizonyíték, hogy...
Van. Persze ezek a viszonylag közel vannak a Földhöz. Igen, ezt a mozgásoknak a perturbációjából.
De azt, hogy ezek a bolygók milyen méretek, vagy milyen típusok, vagy stb. Ilyesmi.
Hát azt lehet megfigyelni, hogy viszonylag nem távoli csillagoknál, néhány fényévnyi távolságban lévő csillagoknál a mozgásukban vannak szabálytalanságok. És ebből, igen, tehát úgy a bolygót látni nem lehet, de ebből ki lehet. Na persze ez a módszer nagyon jó, hiszen tudjuk, hogy a Neptunuszt is így fedezték fel, hogy a Uránusz meg aznak a mozgása nem pontosan a számítások szerint jött ki, és ezért feltételezték azt, hogy kell lennie egy ilyen tömegnek, így mozgó tömegnek, és ez tökéletesen bejött, mert néhány év múlva valóban ott megtalálták. A Plutót is így fedezték fel, tehát itt erről van szó, hogy a mozgásbeli a mozgásbeli szabálytalanságokból számítják ki, hogy itt ezt valamilyen általunk nem látható sötét égitest okozza. Persze hát a bolygóknak ugye mi nem lévén saját fényük, hát ott az beleveszi rész az a képbe, hát tulajdonképp pontokat látunk jóformán csak a csillagokból.
És a távolásra erről mit mondom, hogy tudom, hogy távol, mennyire távol, vagy lassul-e, vagy gyorsul, vagy erről is sok mindent lehet.
Nagy röcs, nagy bum.
Hát ami tény, az a vörös eltolódás, ami ugye tudjuk, hát Doppler effektust ismerjük, hogy a közeledő, nem tudom hirtelen, közeledő aznak magasabb, mint a kibocsátott hang, és a távolodó az alacsonyabb. Ugyanez a fényre is igaz, tehát a távolodónál ugye van a spektrum, amelyikben vannak a spektrum vonalak, amelyek bizonyos elemeknek a kvantum átugrása, az elektron egyik pályáról a másikra ugrik át, tehát a spektrumban vannak ilyen éles, meghatározott vonalak. Na most ezek eltolódnak a távolodó objektumoknál a vörös felé, a közeledőknél az ibolya felé. Na most ebből az látszik, hogy távolodik tőlünk minden, ebből következtették azt, hogy az egész világegyetem tágul. De hogy ez mióta van így, ezt nem tudjuk, tehát ez biztos így van. Ez igaz, hogy ez az alapja, ez a vörös eltolódás. Noha megfigyeltek ibolya eltolódást is egyes objektumoknál, galaxisoknál, ami hát azt jelentheti, hogy azért nyilvánvalóan vannak belső mozgások is, hogy kivételesen valamelyik objektum nem ebbe az általános tágulásba vesz részt, hanem közeledik felénk.
több kérdés is van.
Én látom egy...
Nem, azért mondok,
nyilván. Persze.
Ez konkrétan erre a táguláshoz kapcsolódik, hogy valamikor talán a Spectrum TV-ben láttam egy nagyon érdekes sorozatot ilyen ebből a témából, hogy ősrobbanás hasonlók, és ott egy nagyon érdekes dolog megütötte egy a fülemet. Tehát egyik tudós egy olyan elmélete állt elő, hogy de egyébként, hogy létezik egy ilyen világ, hogy tökéletes az ember számára, tehát ez a teremtés.
Igen, ez az antropikus elv.
Hogy úgy tágul a világ egyetem, hogy ez egy lassú tágulás. És lassú, egyszer csak megáll, és a gravitáció utána visszahúzza.
Igen, hát ez a pulzáló világ egyetem elmélete volna. Na most szabad legyen megmondani, hogy az egész ősrobbanással egy rettentő nagy probléma van, rettentő nagy baj van, az nevezetesen, hogy arra senki se tud választ adni, hogy egy robbanás hogy hozhat létre struktúrákat. Egy robbanás az általában, tehát hogyha összenyomunk egy nagy energiát, az szétrepül, de abból nem jön ki semmi. Ugye ezek a másik ilyen, ez az egyik a robbanás, hogy próbálhatunk akármit felrobbantani, abból nem jönnek mondjuk szobrok létre, vagy ilyesmi. A másik ugyanez a probléma, hogy bizonyos elemekből pusztán energia hatására nem jön létre semmi. Hát gondoljuk, hogy telekre kiviszünk egy csomó téglát, egész nyáron süti a nap, abból még nem lesz ház. Itt vetődik fel, amire az elején céloztam, hogy komplex struktúra, irányítási rendszer egyéb kell, hogy felépüljön. Mennyivel bonyolultabb egyetlen sejt, mint egy ház. Ez nyilvánvaló. És még azt sem tudjuk. Tehát ez a kedves mérnök barátom, aki mondta, hogy hát termodinamika második főtétele nem stimmelhet, mert hát itt van, hát stimmel, hát napsüti, az a téglát nem lesz belőle ház még.
És az összehúzódásra, amit feltett kérdésként, valamit az...
Hogy, de ez a pulzáló világegyetem, ez, na most itt az a probléma, hogy ezt számtalan modellt állítottak fel, olyan is van, amelyik tényleg szétfut, és tulajdonképpen egy idő múlva gyakorlatilag semmivé válik a világ, mert olyan ritka lesz az anyag koncentráció
benne. Semmivé, mert valahol ott is.
Igen, szóval határ esetben van ilyen pulzáló elképzelés is. Na most ezeknél az a probléma, hogy nagy szerepet játszanak benne olyan tényezők, mint például a világegyetem ösztömege, és ezekre csak becslések vannak, tehát ha valaki úgy becsüli meg, hogy ennyi, akkor így ez lesz, ha úgy becsüli meg, hogy annyi az ez. Ezek nagyon szép, érdekes gondolati kísérletek, de hát ezekre túlságosan építeni, hogy ez valóban így van. Meg kell azért őszintén mondanom, hogy kezdenek leszokni arról, az különösen a 19. század végén volt nagy divat, hogy hát ez így van. Felvetettek egy elméletet, így van, ma azért már óvatosabbak, mert annyi elmélet megdőlt már.
A második kérdés is ebből lenne, hogy ezt felhelyében csak egy gondolat, hogy ezt nemrég hallottam, hogy sikerült kideríteni az ősrobbanás kutatással kapcsolatban, hogy mi történt az első 1953-on
másodszor.
És hogy utána mi történt, az egy ismert történet. Vagy előtte mi történt, tehát a tényleges nulladik időpontban is az 1953-on szekundumban mi történt, ez vajon kideríthető-e vagy esetleg
Hogy lenne kideríthető? Ezek mind hipotetikus elképzelések, szóval itt valószínűsítenek dolgokat, de hát mondom, az alapvető problémák éppen ott vannak, hogy és én egyszer egy fizikus vándorgyűlésen már jó régen, valamikor 60-as években volt talán, 70-es években már nem tudom, a magyar fizikus életnek az egyik igen köztiszteletben álló azóta elhunyt tagját megkérdeztem, hogy hát hogy egyeztethetők össze ezek a termodinamika második főtételével. Mire azt mondta, hát tudod, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez volt a válasza. Hát. Jó, hát megnyugodtam. Tessék parancsolni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy nekem annak idején szintén evolúciót tanítottak az iskolában, késztény. Na most a fizikában az anyagenergia megmaradás törvénye is úgy belátható volt. Én sokáig azért nem értettem egyet, meg nem is fogadtam el a teremtés elméletet, mert hát csak ugye semmiből semmi nem lesz. Na most viszont ennek biztos, hogy van valami, szóval Istenre is érvényes az anyag, vagy fordítva, szóval lényeg az, hogy ez a kettő nem lehet ellentmondásban. Ennek mi az oka?
Hát szóval ez megjön össze. Tudomány, ahogy mondtam, az azzal foglalkozik, ami a nulla időpont után történt. Nulla időpont után nyilván az anyag és az energia megmaradás elve teljes mértékben érvényes. Nulla időpont előtt mi történt, arra semmit sem tudunk. Na most itt szeretünk hasonlatokat mondani, szóval hogy képzelhetjük el, hogy lehet valami képünk a teremtésről. Szóval nem szabad úgy elképzelnünk, hogy van egy Isten, mint egy mesterember, hogy fog valamit és csinál. Biblia, János evangélium, kezdetben volt az ige, logosz. Az azt jelenti, hogy gondolat, idea, stb. Szóval én a teremtést úgy tudom elképzelni, nem én vagyok egyedül így, mert például George Berkeley püspök, híres filozófus a 18. században, ő is úgy képzelte el, hogy a teremtés az voltaképpen elgondolt.